Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, itt a 92,9 Halas Annó legújabb adását hallgathatják meg a kedves hallgatók. Végső István történésszel, szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
No hát, itt vagyunk a nyár közepe, vége felé, nem is tudom, remélhetőleg vidám témát hoztál.
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon fontos a város történetében az egyik legnagyobb keresztény egyházról fogunk beszélgetni. Nyilvánvaló módon már ugye Szent István korában volt itt keresztény egyház, ami római katolikus volt, de hát tudjuk azt, hogy a török korban elpusztult az országnak pont ez a középső területe. Halast is ugye nagyon sokszor beszéltünk róla, hogy elpusztítják, eltűnik gyakorlatilag a térképről egy jó 30 évig, és az a helyzet áll elő, hogy nem katolikusok érkeznek ide, hanem magyar reformátusok többségében. Elsősorban ugye azt szoktuk kiemelni, hogy ott az Ormánság környékéről, de máshonnan is egyébként érkeznek, de legtöbben valószínűleg arról a területről jönnek be a 17. században ugye magyar reformátusok. És ez nagyon sokáig ennek köszönhetően ugye maga Halas városa szín református és szín magyar. De a 18. század közepétől megjelennek, főleg Kiskunmajsa, Szeged irányából betelepülő, nagyon szegény római katolikus hívek, illetve betelepülő lakosok gyakorlatilag, nem csak a külterületre, a városba is szeretnének betelepülni, és hát ez nem egyszerű. És hát az ő egyházuknak az újraalapítását ünnepeljük idén, ugye 250 éve kezdődött meg magának a halasi plébániának, illetve a templom felépítésének az időszaka, ugye 1769-től, és erre fogunk most emlékezni mi is, illetve beszélgetni erről az eseményről.
Tehát akkor 250 évre megyünk vissza körülbelül, az évnek melyik szakaszában, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy indult el?
Azt gondolom, hogy ez talán annyira nem fontos, hogy lássuk, hogy az év melyik szakaszában, ugyanis ennek számos előzménye van inkább, tehát nem az évre kell, igazán az már csak egy betetőzés volt. Valójában már az 1750-es évektől komoly konfliktusok vannak a városon belül, ugyanis a reformátusok nem szeretnék, hogy a katolikusok letelepüljenek, így már a lakhatás kérdését is meg kell oldani. Ugye Mária Terézia korában vagyunk, gyakorlatilag ő küld ebben az időszakban felszólításokat, illetve az aktuális nádor küld felszólításokat a reformátusoknak, hogy engedjék be a katolikusokat. Olyan szinten érdekes, azt gondolom, amikor én ezt visszaolvastam, hogy tényleg annyira a társadalom legalján voltak a katolikusok, hogy tényleg ebből a pásztorkodásból, ami akkoriban a legszegényebbeknek volt a foglalkozása, ebből élt szinte majdnem mindegyik. Ez nagyon érdekes, egyébként nagyon sok halasi katolikusban ez meg is maradt. Tehát ők, hogyha az őseikről beszélünk, vagy beszélgetünk velük, akkor mindig elmondják, hogy egyébként igen, és akkor dédpapa, meg az őkpapa, meg a nagyon régi, azok mind pásztorok voltak. Ugye volt itt egy nagy pásztorlázadás is, illetve több is, de ugye van egy ilyen emlékezetes, amikor 1802-ben ugye a városházának az ablakait beverik pásztor botokkal, amikre rovással írnak fel. Hát azok az emberek is többségében egyébként szegény katolikusok voltak, mert úgy érezték, hogy a város mindig megemeli az adójukat, mindig őket szigorítja, és egyre inkább ugye még inkább lesüllyednek, illetve nincs esélyük felemelkedni. Úgyhogy ilyen szempontból is érdekes volt, hogy a város nem akart ezt az úgymond szegényebb réteget beengedni, viszont az meg nagy kérdés, hogy akkor meg kivel őriztette volna mondjuk a nyáját, a gulyáját, a halasi református redemptus. Tehát, hogy akkor meg lett volna egy munkaerőhiány. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon szociológiailag is, demográfiailag is, és ilyen foglalkoztatás szempontjából is egy érdekes ügy az, hogy a katolikusok hogy kerülnek ide, és miért is valószínűleg behívják őket egyébként, mert nincs olyan ember, aki ezt a munkát végezné, vagy nincs elég pásztor mondjuk a halasi határban, ami ugye hatalmas. Tehát a történelmi Magyarország, ugye ezt is többször elmondtuk, a hatodik legnagyobb határú településről, ugye ott a 19.-20. század környékén tudjuk a pontos határát, hogy ez a 112.000 kataszterhold, ez egy hatalmas terület, mondjuk jó része, ugye tudjuk, hogy ilyen homok, meg futóhomok, tehát terméketlen, tehát ezért van rajta állattenyésztés, meg állattartás elsősorban. Tehát ezért egy nagyon érdekes dolog az, hogy a katolikusokat hogy és mint engedik be.
No, hát akkor erről lesz szó, maradjanak velünk a folytatásban.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Rádióbizalom hangja, júliusi Halas Annó magazinunkat hallják a kedves hallgatók, a katolikusokról beszélgetünk, egy 250 éves évforduló Végső István történésszel. Biztosan volt már róla szó, meg emlegetted, meg mondtad is már az előző blogban, ugye mondtad, hogy a reformátusok valamiért nem voltak, vagyis hát nem, úgy, nem egy oldalú, ezt gondolom, tehát a katolikusok, reformátusok valamiért ellenségek voltak, vagy nem szerették egymást, ennek mi az oka, vagy mi volt az oka, vagy tudunk erről, hogy mi volt az oka, vagy volt-e?
Tehát nyilvánvaló módon a két vallás között nagyon régóta volt egy ilyen viszálya, reformációs ellenreformáció időszakából. Az érdekesség egyébként, hogy egyébként nagyon sokáig olyan információink, adataink voltak, hogy egyébként maguk a 17. századi halasi reformátusok is helyenként még ilyen katolikus rituálékat folytattak, akár temetésnél, akár máshol, tehát hogy nem volt egy ilyen nagyon nyakas református, protestáns élet itt Halason. Ez valószínűleg a 18. században megváltozik, nyilván biztos, hogy kellettek hozzá lelkészek is, kellettek hozzá presbiterek is, és sok-sok olyan református ember, aki nagyon mélyen vallásos volt, és nem kedvelte annyira a katolikusokat. Úgyhogy, hát ezért is, ahogy mondtam, hát többek között még a váci püspöknek is el kellett ide látogatni, hogy próbálja a viszályt egy kicsit enyhíteni 1761-ben. De már Mária Terézia is 1767-ben rendelettel kötelezi a reformátusokat, hogy egyáltalán bármiféle olyan dolgot, amit el akar indítani itt a katolikus egyház, azt engedélyezzék, akár templom, akár temető, bármi, mert nem, egyszerűen nem volt ez megengedve. Ugye kezdetben itt a városon belül, a mostani városon belül ugye az alsóváros volt elsősorban kijelölve, ezen belül is az úgynevezett Lázár város, ugye Lázár Jánost sejtjük el mögött, hogy talán ő volt az első, aki letelepedett, és akkor róla nevezik el ezt a város részt. Tehát, hogy nagyon lassan indul be ez az egész dolog, sőt, még vannak ilyen néprajzi gyűjtések is ezzel kapcsolatban, egy Modog Gergely nevű jó embernek az esete, ugyanis kezdetben ugye annyira nem alakulhatott itt meg katolikus egyház, hogy nem is volt, hanem gyakorlatilag csak egy ilyen, ahogy mondják, ilyen fiókegyház, filiaként működött, és Kiskun Majsa volt a plébániája a halasi katolikusoknak, és a majsai plébános ezt állítólag megelégelte, és mivel nem építhettek templomot, de viszont a sejthető volt, hogy a középkorban ott állt a templom, ahol most is ugye a református templom, ezért aztán a hívek egy részével be akart vonulni, hogy visszaveszi az egykori, középkori templomuk helyén álló épületet, vagy helyet, és be akart vonulni, be is vonult, és a Modog Gergely, akit úgy írnak le, Galamb Ősz Kiskun kapitány volt már akkor, tehát már valószínűleg visszavonult ebből a tisztségéből, ő karddal kiűzte őket a református templomból. Tehát ilyen szintű viszályokról beszélünk. Tehát nem volt egy egyszerű helyzet. De ennek ellenére engedniük kellett. Egyrészt volt egy császári vagy magyar királynői nyomás nyilván rajtuk, másfelől meg nagyon valószínű, hogy egyébként szükség volt a munkájukra, tehát engedni kellett, hogy ők itt lakhassanak és élhessenek. Egy nem túl jó hely ugye ez az alsóváros, Most már azért modernizáltabb területen élünk, ha azt nézzük, az a városrész is egy kicsit modernebb, de azt mindig is tudtuk és tudjuk is, hogyha nagy esőzés van, ott komoly sárálások vannak, úgymond. Tehát mind a katolikus temető ugye víz alatt szokott lenni, hogyha nagyon nagy esőzések vannak, mind bizonyos utcarészek. Na ez akkor is így volt. Tehát sajnálatosan ezt kell mondanom, ezt pont ezért jelölték ki a katolikusoknak, hogy egy kicsit ilyen élhetetlenebb helyet kapjanak, mert oda a reformátusok nem települtek, mert pontosan tudták, hogy ez egy nagyon vizes hely.
Tehát akkor kilettek, valamilyen szinten azért kilettek rekesztve.
Ja, abszolút, próbálták őket kirekeszteni. Nyilván az is ezzel cél volt, hogy talán ne a városba települjenek, hanem próbáljanak a tanyavilágba kimenni, és ne a városba, pláne ne a belváros közelébe legyenek ezek a katolikus szegény emberek. De nem lehetett megállítani ezt a demográfiai fejlődést. Egyrészt sok gyerekük volt valószínűleg, másfelől meg folyamatosan jöttek, mert egyébként meg munka lehetőség volt.
Hát igen, de mondtad ugye, hogy az volt az egyik dolog, hogy hát ők voltak a pásztorok, és valamilyen szinten azért volt, vagy mit lehet tudni, hogy mennyi ideig volt ez, hogy ők így ki voltak rekesztve?
Azt gondolom, hogy ez folyamatosan azért enyhült egy idő után. Amikor antiszemitizmus történetével foglalkoztam, akkor azért mondjuk olyan emberekkel beszéltem, akik a 30-as, 40-es években is már éltek, és visszatudtak emlékezni arra az időszakra, ők elmondták, hogy hát ők túl nagy antiszemitizmust ugye nem érzékeltek a hétköznapokban. Mivel, hogy itt katolikus és református viszály volt még akkor is. Ez nyilván ez nagyon sokat enyhült és csillapodott már a 19. században is, de az érezhető volt, hogy a katolikusokat annyira nem szívlelik. Jó ideig, ez ugye főleg akkor tudott nagyon nagyot változni, amikor ők kerülnek már többségbe a városba, tehát a 20. század legelején már a katolikusok vannak többen. Tehát akkor már érezhető volt, hogy kicsit engedni kell ebből a szigorból, a városi képviselőtestületbe is több katolikus jut be ettől kezdve, nyilván illetve a közéletbe, a hivatalnokok közé is már egyre többen kerülnek be. Így egy kicsit én azt gondolom, hogy csillapodott. Olyan nagy viszályok szerintem nem voltak, tehát nem kell arra gondolni, hogy itt valami fizikai atrocitásokról beszélnénk, egyszerűen nem kedvelték egymást.
No, hát akkor ezt a témát folytatjuk, a 250 éves évforduló, a katolikusok, hát az újra alapítás, talán így lehet legjobban mondani, úgyhogy ez jön vissza hamarosan.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik Halas Annó műsorunk, a katolikusokról van szó, egy 250 éves évforduló, Végső István történésszel. Mesélted az előző blogban, hogy ugye hát muszáj volt betelepíteni, vagy behívni őket. Most tényleg melyik volt? Behívták őket, vagy úgymond kényszerből betelepítették őket?
Szerintem mind a kettő. Nyilván nem, azt kell gondolni, hogy mindenki pásztor volt közülük, igen, tehát igen. Nyilván más munkára is fel lehetett őket fogadni, cselédnek, stb. De hát itt elsősorban tényleg erről a munkaerőhiányról lehetett szó valójában, hiszen azt látjuk, hogy egyrészt a 18. század első felében ugye legalább kettő nagy járványról tudunk, ami gyakorlatilag megfelezi a városnak a lakosságát. Tehát hatalmas nagy pusztulás van, és nem úgy növekszik a városnak a lakossága, ahogy azt elvárhatnánk mondjuk ebbe az időszakban, illetve nagy visszaesések vannak. Ezért aztán nyilván szükség volt arra, hogy ők, és nem csak ők jönnek be, tehát azt gyorsan mondjuk el, hogy például jönnek be, ilyen összefoglaló néven úgy szoktuk őket nevezni, hogy görögök, valójában Balkánról beérkezett délszláv, vagy valóban görög származású kereskedelemmel foglalkozó emberek, illetve már érkeznek be ugye az izraeliták is, illetve tudunk arról, hogy talán ilyen nagyon kevés, de mégis kimutatható számban érkeznek már evangélikusok és németek is, de ők nagyon, mind a három, amit említettem most utoljára, ez mind ilyen kis létszámú. És hát a mai napig is ugye nem jelentős, sőt a görögökkel is tűnnek egy idő után. Érdekes, hogy mondjuk a 1970-es években, amikor felszámolják, a legnagyobb felszámolása van a régi református temetőnek, akkor még megvannak például a görög sírok. Tehát a görög felirattal, vagy délszláv neveket akkor még állítólag lehetett találni a különböző síremlékeken. Tehát, hogy azért voltak, meg jelen voltak, meg fontosak voltak, de ők mondjuk eltűnnek. Az evangélikusok, illetve a zsidók, izraeliták, azok megmaradnak, illetve nyilván a katolikusok is ilyen nagy létszámban azért jelen vannak. És hát amire ugye rákérdeztél, hogy azért van enyhülés, nyilván voltak már egy idő után vegyes házasságok. Tehát nyilván mondjuk a 19. század második felétől már nem volt akkora nagy felhördülés azzal kapcsolatban, hogyha valaki református és egy katolikus párt választ magának, de azért túl jó szemmel még nem nézték abban az időszakban, ez inkább a 20. században csillapodik le teljesen ez az egész vegyes házasság kérdés is.
De lehet azt mondani, hogy végül is, hát csúnya szó, de ez egy ilyen gettó volt, az a rész, tehát a katolikusokat...
Hát én azt gondolom, a 18. században mindenféleképpen mondható az, hogy egyfajta ilyen gettóként működött, hiszen a református nem nagyon tette be a lábát se, pláne, hogy nem költözött oda. De hát ez is azért később azért jócskán módosul, meg változik, tehát ahogy terjeszkedik a város, illetve a település, azért mégiscsak betelepülnek oda is nyilvánvaló módon reformátusok. Ami még egy érdekes dolog volt itt az egyház szervezéssel kapcsolatban, és amiről talán nem beszéltünk, hogy ugye a középkorban még a Kalocsa egyházmegyéhez tartozott egyébként Halas, és akkor ugye jön a török kor, elpusztul a katolikus Halas, és később, amikor ide megtörténik az újra betelepülés, ugye a 18. században, akkor viszont nagyon érdekes, és ennek is nyilvánvaló módon van valamiféle olyan oka, hogy szerették volna minél távolabbra tenni a központot, egy minél, hát nem is tudom, talán azért, hogy nevesebb, vagy nem is tudom, hogy mi, vagy már a kalocsai érsek is egy kicsit tartott ettől a viszálytól, és végül is Vác. Nagyon sokáig, tehát 1994-ig Vác a központja a halasi katolikusok plébániájának. Tehát az egyház község az Váchoz tartozik. Tehát egy iszonyatosan távoli helyre kerül el. Ezt a 94-es egyházkerületi rendezésnél ezt nyilvánvaló módon már átírják és átrajzolják, de például nagyon sokáig ott volt a plébániai levéltárunk is. Tehát halasi plébániai iratok azok ott vannak többek között Vácon, még mindig a váci püspöki levéltárba, mert hogy oda kerültek, és ott volt a levelezés, és a váci püspök volt a feljebb valója mondjuk a halasi plébánosnak.
Azt lehet tudni, vagy lehet, nem is úgymond egy emberhez köthető, hogy kintől, vagy hogyan indult el ez az enyhülés, úgymond a kettő egyháznak úgy a kapcsolatában, vagy csak ez így szépen az hát idővel együtt?
Én azt gondolom a modernizációval, a modernkorral, az új életfelfogással, pláne a dualizmusban már ugye ez a polgári korszak, aztán később az első világháború, az még inkább az új eszmék és új hozzáállás a valláshoz, az egyházhoz és az élet módbeli változások hozták el. Tehát személyhez ez biztosan nem lehet kötni, hanem inkább itt történik egy világ, vagy egy hazai életmódbeli változás, és hát azért részben ugye az emberek is eltávolodnak egy kicsit az egyházaktól, és hát ennek is köszönhető, hogy nyilván egy idő után nem olyan fontos az, hogy most akkor mindenáron csak reformátussal házasodjak, vagy csak katolikussal házasodjak, hanem vannak már vegyes házasságok. Nem olyan sok, nyilvánvaló módon mondjuk 1945-ig, nem olyan sok a vegyes házasság. Ezt vizsgáltam más egyházakkal kapcsolatban is, tehát azért viszonylag azért belterjes vagy zárt közösségekben élnek az emberek. De ez az enyhülés, ez a 20. századra szinte teljesen, pláne a második felére teljesen eltűnik.
No, hát köszönöm, köszönjük szépen István, hogy megosztottad ezeket az érdekes információkat, tehát 250 éve alakult újjá a katolikus egyház, ugye?
Akkor itt Kiskunhalason, igen.
Kiskunhalason, igen. No, hát akkor szép kerek évforduló, köszönöm, hogy itt voltál, és hát egy hónapúval ismét találkozunk, úgyhogy akkor is várjuk az érdekes témákat.
Köszönöm én is a lehetőséget.